Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Szeretettel köszöntöm, illetve köszöntjük hallgatóinkat és nézőinket. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja. Köszönti a hallgatóságot, az egybegyűlteket a két műsorvezető, Mihálovics András.
És Pritzinger Péter.
És ahogy András szokta mondani, veretes témával jövünk már megint, és ezt tényleg mindenki meg fogja érteni pillanatokon belül. Északi part vagy déli part?
Igen, vannak bizonyos kérdések, amelyek felmerülnek az emberben rögtön egy ismertségnek a kezdetén, de azt nem meri feltenni, mert hogy nem annyira mély a kapcsolat, és akkor itt jön a képbe a mi szakmai kapcsolatunk, északi part vagy déli part?
Például. Nem is kérdés. Déli part, és akkor mondjuk el a nézőknek, illetve a hallgatóknak, hogy a mögöttünk lévő hátteret megint nem az AI csinálta, vagy nem AI technológiával csináltattuk, hanem ez a valóság. Balaton összödön ülünk, az Androsics borbirtoknak a teraszán, és ami mögöttünk látható, az nem más a szőlőültetvényen túl, mint maga a Balaton.
Így van. Jó, de akkor győzd meg, kérlek, északi part hívőként, hogy mi a jó a déli partban.
Én nem akarlak meggyőzni, tehát nyugodtan szeresd az északi partot. Az
is de ugyan, a délit is,
az is ugyanolyan jó. Igen, inkább ez lenne a meggyőzésnek az iránya, hogy fanatikus északi part rajongók figyelmét szerintem fontos felhívni arra, hogy izgalmas lehet a déli part is, és legyél te akár északi, akár déli part hívő, nagyon fontos, hogy van a Balatonnak egy picit elfeledett nyugati medencéje, nagyjából Badacsony-Szigligettől, Keszthelyen keresztül, Nyugat-Balaton, Kis-Balaton térségén át, mondjuk Balaton-Fenyvesig, Mária-fürdőig, ami egyrészt földrajzi kiterjedésében legalább akkora, mint amit az emberek északi vagy déli partnak hívnak, másrészt rengeteg izgalmas táj, túraterep, kulturális attrakció, szuper strandok, balatoni hajózás, tehát egy teljes értékű része a Balatonnak a nyugati medence is.
Akkor nem is adekvált a kérdés, hogy északi part vagy déli part, hanem északi part, déli part vagy nyugati medence, akkor így pontosítsuk a dolgot.
Egyébként erre van egy sztori, annak idején, amikor a valamelyik balatoni szervezet, talán a balatoni kör alakult, akkor azért, hogy ne legyen vita abból, hogy északi parton vagy déli parton, Füreden, Siófokon vagy Keszthelyen alapítják meg a szervezetet, ezt bementek egy hajóval, és a Balaton közepén hozták létre.
Bravo, tökéletes,
a mint, magyar a találékonyság.
Mint a kerekasztal lovagjai, hogy ne üljön senki az asztal fönn. Definiáljunk a definíciók szerelmeseként, kérdezem, hogy ezek földrajzi egységek, ez a hármas egység, amit most itt felvázoltál Balatonnal kapcsolatban, és nincs kelet medencéje például?
Természetesen van. Ja, a Balaton egy kisebb keleti medencéből és egy nagyobb nyugati medencéből áll. Kerékpáros nyelven le tudnám fordítani, a kicsi, a keleti kör az olyan 78-80 km, a hosszú nyugati az olyan 155 körülbelül, csak úgy érzékelni tud a különbséget. Ezek nem földrajzi nevek, ezek így a hétköznapi nyelvben megragadt elnevezések. Szerintem azok, akik a Balaton északi partjáról beszélnek, azok általában inkább a Fűzföldtől vagy Almáditól nagyjából Zánkáig terjedő szakaszra gondolnak. Akik a déli partról beszélnek, azok inkább Siófoktól mondjuk Szemesig esetleg Lelléig terjedő szakasz lebeg a lelki szemeik előtt, és minden, ami ebből kimarad, az a karé, az tulajdonképpen a nyugati medence.
Parti területeket értünk, ha már északi part és déli part, vagy ez egy olyan egység, ami azért jóval bővebb, mint az, hogy melyik település határos magával a Balaton vízfelületével, és melyik nem?
Hát ez megint olyan, hogy van, aki parti településeket élt rajta, azért a Balaton szerelmesek vagy a Balaton rajongók körében megfigyelhető egy olyan jelenség, hogy ő Balaton alatt azt érti, ahova ő a Balatonnál jár. Tehát ha valaki Szigligetre jár, akkor a számára a Balaton az Szigligettel és a közvetlen környékével egyenlő. De hát természetesen mi arra törekszünk, ez már egy sok éves, meg nem csak mi, hanem előttünk mások is, 5-10-15 éve már arra törekedtek, hogy megmutassák az embereknek a Balaton parttól 5-8-10-12 kilométerrel beljebb található területeknek a szépségeit, meg az ott elérhető látványosságokat. Tehát mi természetesen egy lényegesen nagyobb területben gondolkodunk, mint magának a tónak a kerülete.
Fókuszáljunk ezúttal a déli partként megjelölt részlegére a Balatonnak. Javíts ki, a tévedek, de nekem ez a fejemben a Balatont annyira mint te nem ismerő embernek, hogy ez a nyaraló része a Balatonnak. Tehát itt van, itt zajlik a nyári rész, ide lehet jönni strandolni, lángost, meg hekket enni, meg szórakozni.
Valóban van egy ilyen sztereotíp kép, ez valószínűleg abból adódik, hogy a fővárosból az M7-es autópályán leérkezvén az első komoly település, ami elérhető, a Siófok, ami az éjszakai életről, a szórakozóhelyekről nevezetes, illetve a másik, ami meghatározó, az az, hogy innentől kezdve, Siófoktól kezdve, egészen Balatonfenyvesig lapos partot, sekély vizet találunk, ami nagyon kedvező a kisgyerekes családoknak, hiszen jóval könnyebb felügyelni a gyereket egy olyan vízben, ami adott esetben parttól eltávolodva még 30 méter múlva is csak 30 centis körülbelül. De ennél sokkal izgalmasabb a déli part, hogyha valaki mondjuk Balatonföldvárnál elfordul Kőröshegy irányába, perceken belül gyakorlatilag egy másik világban találja magát. Ugye, akik tanultak földrajzot annak idején, vagy ránéznek a térképre, azok láthatják, hogy gyakorlatilag a déli Balaton partra merőlegesen húzódnak a somogyi dombhátak. Tehát még az sem igaz, hogy lapos a déli part. Persze a tópart az lapos, de az előbb említett településről, Kőröshegyről, ha elindulunk mondjuk Köccse irányába, akkor bizony már komoly szintkülönbségekkel, meg egyébként szarvascsordával, erdei világgal találkozhatunk.
És hát, ha már itt körbenézek, és a déli parton vagyunk, akkor szőlővel is, nem csak erdővel, nem is kicsi szőlővel. Engem meglepett idefelé tartva az, hogy milyen hatalmas kiterjedési szőlőültetvények vannak a déli parton.
A Balaton Magyarország egyik legnagyobb szőlőtermő területe, 6 borvidékből álló borrégió, és ennek a 6 borvidéknek az egyikén, a dél-balatoni vagy balatonboglári borvidéken vagyunk most. Itt ennek a szinte a közepén található az Androsics borbirtok, amelynek a teraszán ezt a beszélgetést folytatjuk. Nem titok nyilván, hogy a házigazda, egyúttal a műsorunk vendége, Androsics Ferenc, a Balatoni Kör tagja, borász, számos balatoni térségi összefogás, rendezvény, program, ötletgazdája, kezdeményezője, kovásza.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Aki nem jártas a dél-balatoni borok meg borrégió világába, annak néhány szóba ezt mutasd meg. Mekkora területű, fehérboros vidék, vörösboros vidék, melyek a jellemző szőlőfajták, hány termelő van, minden érdekes lehet.
Először is én köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és tényleg itt történik meg ez a felvétel, és nagyon örülök ennek, hogy tényleg itt tudunk beszélgetni. Hát balatoni borrégió, azon belül Balatonboglári borvidék hivatalosan, egy harmadik legnagyobb, Petit kijavítanám, egy picit harmadik legnagyobb borvidék, ugye a Alföld kunsági borvidék, utána Mátrai, és utána a Balatonboglári borvidék a legnagyobb borvidékünk. Borrégió szinten egyébként tényleg nagyon nagyok vagyok, ugye körbe Balaton körül, ugye a somlói borvidék is hozzátartozik. De ha visszatérünk a Balatonboglári borvidékre, itt döntően fehér szőlők vannak, több mint 80% a fehér szőlők összessége, 20% pedig a kék szőlőké. Igazából a borok is nagyjából így készülnek, ilyen arányban készülnek el, nem csak nálunk, hanem a borász kollégáknál is. Egyúttal be is szeretném mutatni az Androsics birtokot, mert az Androsics birtok több mint 40 éve szőlészkedik, édesapám alapította, apránként növekedett, jelenleg 63 hektár szőlőn gazdálkodunk, és a borászat, ahol vagyunk, itt 2021-ben készült el az első bor. A gyerekkoromban készítettünk borokat, aztán egy rövid időre abbahagytuk, és akkor talán ez lett most egy méltó hely, ahol fel tudjuk dolgozni a szőlőket, és tudunk nagyon szép és jó minőségű borokat készíteni.
És nem csak a cégnek a múltja mondatja, hogy nagy hagyományai vannak itt a bortermelésnek a Balatonnál, mert hogy ugye hozzánk hasonló korosztály emlékszik még, hogy itt még az előző rendszerben is egy elég nagy borkombinát, azt hiszem, hogy ez volt az elnevezése.
Ugye a Balatonboglári, igen, tehát a BB-re, amire gondolsz, igen. Így van ez is, de hát akár egész régre is vissza tudunk menni. Jelenleg folyamatban van egy terroárkutatás, ami nagyon-nagyon jó eszköz lesz az összes borász kollégának a kezében. Ugye nem csak a geológiával foglalkozik, hanem egy geoterroárkutatás fog végbe menni, ami néprajzi kutatástól elkezdve mindenféle információkkal fog rendelkezni a borvidékről, és hát ez a boroknak a bemutatásában egy nagyon nagy előnyt jelent. Voltunk a borvidékkel kirándulni Wachau-ba, és a borászokkal megállapítottuk, hogy nagyon-nagyon régre visszamenően tudnak ottani borász kollégák bemutatni a borvidéküket, és hogy ez nagyon-nagyon szimpatikus dolog volt.
És storytelling?
Úgy döntöttünk, hogy akkor a storytellingben megpróbálunk egy nagyon komoly kutatást végezni. A Szegedi Tudományi Egyetem segítségével ott van egy geoterroár kutatócsoport, és akkor ők fognak segíteni ebben. De visszatérve arra, itt Balaton őszödön, ebbe a Harazdülőbe, amiben vagyunk, itt már az 1800-as években gazdálkodás szólt. A piarista feljegyzések alapján 1809-től őszödött több helyen említik. Akkori piaristáknak, ha jól emlékszem, Csopakon és Mádon volt birtokuk, úgyhogy többször említik azt, hogy kiváló borokat készítettek akár ebbe a dűlőbe, vagy egy másik dűlőbe őszödön belül. És egyéb feljegyzésekben is ezt találtuk meg. Ez csak egy ilyen kis előzetes info, és hát nagyon örülök neki majd, hogyha ezt teljes mértékben fel tudják kutatni a kollégák, és tényleg pontosan tudjuk majd nem csak ezekről a néprajzi dolgokról, hanem akár a talajokról. Ugye tudni kell azt a borvidékről, hogy itt majdnem mindenhol löszös talajon gazdálkodunk, és hát a löszös talaj nagyon értékes, tehát úgymond kommunikációban alul értékelt talaj, illetve termőhelyként gondolnám, de ugye azt értem az alul érték alatt, hogy a kommunikáció nincs megfelelő. Most lesz majd május közepén egy löszös konferencia, ami Magyarországon, illetve nemzetközi helyekről, például Franciaországból, Ausztriából, Németországból, Kínából, Amerikából, USA-ból, illetve Új-Zélandról jönnek össze olyan kollégák, akik löszös talajon termelnek.
Ez hol lesz ez a konferencia?
Ez Szekszárdon tartják meg, és nagyon komoly előadók, nemzetközi előadók jönnek, és ők fognak kommunikálni erről. Mi is részesei lehetünk, hála Istennek, ennek a konferenciának, mert be tudunk mutatkozni, és a borvidékről még másik két borász kolléga, úgyhogy nagyon, nagyon bizakodó vagyok benne, és akkor ez azért egy olyan kommunikáció lesz, ami mindenképpen a löszös talajokon termelt borok és készített boroknak a megfelelő szintre hozása lesz kommunikáció
egyébként szinten. Meg konferencia turizmus.
Igen.
Ahogy kell. Ebben a műsorban mindig megkérdezzük a vendéget, hogy mi a személyes kötődése a Balatonhoz. Az előbb említetted, hogy már gyerekkorodban is készítettetek édesapád a bort. Innen származol, vagy ide kerültél?
És Somogy, tehát erről is van egy kutatásunk, hogyha egész végig vissza tudnánk menni. Van egy családfánk, ami egyébként Somogyhoz köthető. 1800-as évek elejétől fogva Somogy megyében laktak a felmenőim. Igazából a nagypapám az gyúgyközség, tehát Balatonbogláról délre. Igazából én is ott éltem a 10 éves koromig, és utána költöztünk Balatonőszödre, ahol vagyunk. Úgyhogy a mai napig itt Balatonőszödön a falu központjában lakunk a családi házba, és egyébként, hogyha visszatérve arra, hogy hol történt, itt voltak az első borászkodásaink a családi házunk pincéjébe, és itt készítettük az első borokat Balatonőszödön.
Hogyha egy messziről jött embernek kéne ajánlani a lakhelyedet, a szűke pátriádat, akkor mit mondanál, hogy te miért itt élsz, itt keresed a boldogulásodat?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon családias légkörben vagyunk Balatonőszödön, 400 fő lakik állandó lakosként. Persze a turizmussal, ha a nyárói időszakot nézzük, akkor ugye nagyon sok nyaraló van, szerintem földúzzad a település ilyen 3000 főre körülbelül. Ugye ez abszolút jellemző itt a Dél-Balatonon településekre, az aktív, vagy a helyi lakosságnak akár a tízszerese is lehet nyári időszakban.
Azt hogy bírod egyébként helyi lakosként?
Én élvezem azt a pörgést, azt a milliót, a sok éttermet, a nagyon változatos gasztronómiát, és buli helyeket, úgyhogy gyerekkoromtól fogva én ezt abszolút éreztem, tehát sokszor volt az, hogy megindultunk a barátokkal, és akkor buli heteket tartottunk tulajdonképpen, és nagyon, nagyon érdekes és jó gyerekkorom volt ezzel kapcsolatosan, jó visszaemlékezni erre.
Azt tudni kell, hogy a Feriebe sajátosan öregedett bele, természetesen ő nem öreg, hanem régóta fiatal, és sajátosan öregedett bele ebbe a világba, hiszen fesztiválról fesztiválra, bormustráról bormustrára jár, az ő élete az sokak számára irigylésre méltó.
Hát sokszor megkapom azt, hogy annyi kertestvéred van, mert hogy annyi helyen látunk, és annyi helyre mész, hogy ezt nem tudják elképzelni, hogy egyedül csinálom, de hát egyedül vagyok, úgyhogy egy testvérem van egyébként, egy húgom, de ő nem tud helyettesíteni.
Viszont ha jól tudom, akkor ő is így vagy úgy, de kapcsolódik a családi gazdálkodáshoz.
Ugye édesapám foglalkozik a szántóföldi kultúrával, a húgom a dió és magyarul ültetvénnyel, én pedig a borászattal, a bor készítéssel, marketinggel, illetve az értékesítéssel.
Hogy látod a balatoni boroknak az ázsióját?
Próbálunk nagyon-nagyon sokat tenni érte, és a kommunikációban egyre magasabb pozícióra tudjuk szerintem ezt tenni. Tehát az egész borrégióról beszélünk, abszolút talán egy picit, hogyha beszéltetek arról, hogy déli part, északi part, mint hogyha egy picit talán az északi part talán magasabb pozícióban lenne, de azért azt kell mondani, hogy a Balaton déli partján is nagyon jó borok születnek. Nagyon sok nemzetközi elismerést kapunk a borainkkal. Ezt a többes számban azért mondom, mert nem csak mind mi Andrus így birtok, hanem a dél-balatoni borászokról tudok abszolút nyilatkozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és érdekes pontja mindenképpen, és ezt megpróbáljuk kihasználni a kommunikáció terén. Nemrégiben volt egy nemzetközi megmérettetés, Berlinai Wine Trophy borversenyen sikerült 4 érmet szereznünk, illetve Dél-Balatonon még a Podmanyszki pincészetnek is 4 érmet sikerült, 3 arany és 1 ezüst. Ezt azért annak kell nézni olyan szemszögből, hogy az országból 5 darab borászat volt, aki ennyi érmet tudott szerezni, de ez talán még nemzetközi szinten is komolyan láthatóság. Itt ezen a borversenyen 5000 bor neveztek, és annak az országunkból 190 érmet hoztunk el, amivel gyakorlatilag 3. pozíciót szereztük meg mint az országok közötti éremtáblába. Tehát azt gondolom, hogy nem csak nálunk, mint a Dél-Balaton, de az országban is azért, vagy a világról ugye 40 országból neveztek ide erre a borversenyre, azért egy komoly elismerés.
Vannak prémium borok is már a Dél-Balatonon? Most én ne haragudj, hogy nem vagyok teljesen képbe ezzel, ezért kérdezem, mert hát hozzám hasonlóan sokan egy kicsit talán ismeretlenül is máshova helyezik.
Hát ahogy az előbb használtad ezt a kifejezést, hogy alul értékelt a löszös talaj, mintha a borral kapcsolatos előítéletek is egy picit abba az irányba mutatnának, hogy hát túl egy szekszárdi vörös, ugye? És ahhoz képest egy balatoni fehér,
Többrétűen tudunk készíteni borokat, én azt gondolom, tehát nagyon könnyen tudunk gyümölcsös borokat készíteni, tehát hogy amikor közösségi borkóstolásaink vannak, és a borászokkal megkóstoljuk az elkészült borokat, azt lehet megállapítani, hogy nagyon-nagyon sok borásznak gyümölcsösek a borai. Tehát hogy abszolút, ezt én azt gondolom, hogy terroir adottság, hogy a gyümölcsös borok tudnak készülni, és ezáltal jó minőségben is tartalmas borokat. Tehát ott abban az esetben az a cél, hogy egy könnyű és jó ívású bort tudjunk elkészíteni, ami egyébként illatos, vagy egy jó ívású, mondjuk egy olasz rizling, ahol nem feltétlenül a gyümölcs, de mégis van egy bája az olasz rizlingnek, ami egy kifinomult ornak érezhető, hogy egy rezedens, egy olyan vegetálisabb illatok jönnek elő, ami elegánsá teszi azt. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ezek jól el tudjuk készíteni. Viszont hogyha sokrétű bort, tehát hogy több minden illatot, ízt akarunk megérezni a borainkba, és egy komplex bort szeretnénk, azt is el tudjuk készíteni. Tehát, hogyha a termékpiramist néznénk a borászati szempontból, akkor tudunk jóvású, könnyed borokat is készíteni, illetve tudunk komplex testes borokat is készíteni, akár fehérbe, illetve vörösbe is. Így ezáltal nagyon jobban, rugalmasabban tudjunk alkalmazkodni a piaci igényeknek. Abban az időszakban, amikor nagy testű vörös borok kellettek, hogy szülessenek, akkor ezt tudtuk produkálni a Dél-Balatonon is, vagy pedig ha könnyedebb borok, mert a piac abba az irányba megy, akkor azt is el tudjuk készíteni.
Épp ezt akartam mondani, hogy hallgatva téged, most nektek kedvez inkább a piac, mert szekszárdi borászokkal beszélve ők is a lassan a fehérbor termelés rejtelmeibe is kénytelen kelletlen el kell, hogy merüljenek, mert most ezek a könnyed, gyümölcsös, inkább fehérborok keresettebbek a piacon, de javíts ki a tévedek.
Igen, tehát jóval többen keresnek ilyen jellegűt, főleg a nyári időszakban, akkor, amikor egy könnyebb, lazább borozásnak a helye van, amikor egy Balatonparton, egy nagy forró kánikulában szeretnénk bort fogyasztani, vagy fröccsöt inni, akkor azért ez egy előnyösebb, mint egy nagyobb testű bor. Tehát azt észreveszünk mi is, hogy ugye készítünk magasabb minőségű, komplexebb borokat is, nyáron azért nem annyira fogynak. Tehát étterem be, ahol ételhez párosítanak, ott igen, de amikor egy vízparti büféről, ilyen bistróról, vagy kisebb étteremről beszélünk, ott azért még jellemzőbbek az egyszerű, de gyümölcsös boroknak a fogyása.
Jó, pihenjünk egy kicsit a következő témára, mert most egy rövid szünetre el kell, hogy köszönjünk a hallgatóktól, illetve a nézőktől, de jövünk vissza, itt fogjuk Androsics Ferenc borászt, és folytatjuk ezt a beszélgetést a szünet után. Tartson ki mindenki!